Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levél 12. fejezetéből az első 5 versben a következőképpen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az okos Isten tisztelet kíváncsivá tett, és arra indított, hogy kezdjek után nézni, hogy miért nevezik, mitől okos az okos telefon. És hát azt találtam, hogy nincsen egyértelmű meghatározás, megfogalmazás, egy ilyen definíció, hogy hát ettől okos az okos telefon. Van, akik azt mondják, hogy hát azért okos telefon, mert hát operációs rendszerrel rendelkezik, amely különböző interfészeket, meg platformokat nyújt az alkalmazás fejlesztők számára. Mások szerint lehetőséget nyújt arra, hogy hát ne csak beszéljünk, SMS-t küldjünk, hanem leveleket olvassunk, akár munkát végezzünk, vagy játszunk vele. Tehát az élet, ha nem is minden területét, de sok területét érinti, nem csak az egymással való közvetlen kommunikációt. És akkor így kezdték el ugye a többi telefonokat, ugye buta telefonoknak nevezni, vagy van még egy harmadik kifejezés is, a feature phone, ugye ez a középkategóriás telefon, ami a kettő között húzódik valamilyen módon. Na és akkor innen értettem meg azt, hogy mit is jelent az okos istentisztelet. Az okos istentisztelet azt jelenti, hogy olyan istentiszteletet végzünk, amely az életünk minden területét érinti. Vagyis nem csak a vasárnapunkat érinti, nem csak a héten egy napot érint, hanem a munkánkat is érinti, a családunkat is érinti, a házasságunkat is érinti. Nem akarom buta istentiszteletnek nevezni azt, hogyha csak vasárnap jövünk el a templomba, de nyilván, hogy nem tölti be a funkcióját, hogyha ez így van. A kereszténységre szokták mondani, hogy univerzális, egyetemes. Ez azt jelenti, hogy minden emberé, minden embernek jár, minden embernek szabad kereszténynek lenni. Hát ezért szoktuk ünnepelni az ökumenizmust, hogy mindannyian, ugye két hét múlva, vagy hát jó egy hét múlva kezdődik az ökumenikus imahét, hogy mindannyian egymásnak a testvérei vagyunk, fontosak vagyunk, akár katolikusok, reformátusok, evangélikusok, pünkösdiek lennénk, baptisták. Mindenkinek szüksége van a másikra, hogy tanulhassunk egymástól, és itt a gyülekezetben is erre lenne szükségünk. Én még hozzáteszem, a felekezet nélküliekre is szükség van. Mindenkié, a felekezeten kívülieké is a kereszténység. Hogy mennyire így van ez, és sokszor nem tudjuk nyomon követni, hogy Krisztus kit ér el, kit nem ér el, az akkor történt, annak idején, nem is tudom, már 8 éve, amikor mentem egy kedves beteg testvérünknek, úrvacsorát vittem a Kistarcsai kórházba, és úgy mentem, hát kiszámoltam, hogy 2 darab ostya, én is veszek, ő is vesz, és amikor elmondtam a prédikációmat, meg a szereztetési igéket, hirtelen a szomszéd ágyról szólt egy beteg férfi, én is kaphatok? És természetesen azonnal neki is adtam. Utolsó szavával, utolsó szalmaszálba kapaszkodott. És hát a megdöbbentő az volt, hogy másnap, amikor mentem, hogy meglátogassam ezt a beteg testvérünket, ő már nem volt az élők között. Én is kaphatok? Hogyne? Honnan tudhatom, hogy neki mi volt a háttere? Tartozott ő felekezethez? Vagy lehet, hogy akkor vett utoljára úrvacsorát, amikor első áldozó volt? Vagy konfirmált? Vagy lehet, hogy éppen egy temetés után vett részt valamikor úrvacsora vételen? Fogalmam sincs, de nem is fontos, hanem az, hogy az Isten kegyelme utolérte. Nem mondom az életét buta Isten tiszteletnek azért, mert nem hatotta át az életét, mert nem az ő élete a középpont. Az Isten tiszteletünk középpontja az Isten, és ő utána nyúlt. A készülék lehet, hogy nem okos. Lehet, hogy a készülék nem alkalmas arra, hogy futtasson egy olyan rendszert, amely az életünk több területét érinti. De a belső, hogyha az Isten és az ember kapcsolatára vetítjük a képet, mi nem vagyunk, a mi készülékünk, a mi hardverünk nem alkalmas arra, hogy okos Isten tiszteletet végezzünk. De a belső, ahol az Isten lakozást vesz, az alkalmassá lesz. Alkalmassá tesz arra, hogy igazi Isten tiszteletet végezzünk. Ami nem 10:30-kor kezdődik vasárnap, és 11:30-kor vagy délben ér véget, hanem 10:30-kor kezdődik, és másnap folytatódik, aztán a következő vasárnap pedig befejeződik 10:30-kor, de kezdődik az újabb hét Isten tisztelete. Mert az, hogy Pál apostol úgy beszél, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket az Istennek, az arról beszél, hogy teljes életrendezést vigyünk véghez. Nincs értelme buta Isten tiszteletet tartani. Nem követendő nyilván az az életút, hogy utolsó pillanatban nyúlok az Isten kegyelme után. Utolsó pillanatban. Ki tudja, megadatik ez a lehetőség? Senki nem tudhatja. Lesz-e ott majd a beteg ágyam mellett, ahol haldoklom, egy lelkész, akinek szólhatok, hogy mégis üdvözülni szeretnék? Nem követendő ez az út, de az Isten utána nyúl minden embernek. Más igazodási pont szükséges. Tudjuk azt, hogy nagyon sok probléma adódik abból, hogy másfele igazodunk, mint amerre kellene. Nem az Istenhez igazodunk, nem okos Isten tiszteletet végzünk. Ma mondják már lélekgyógyászok, hogy nem kell azon csodálkozni, hogy nem tudnak a gyerekek koncentrálni, hogy egyre többen vannak az iskolában, akik nem tudnak koncentrálni, nem tudnak figyelni, vagy nem tudnak aludni. Hiszen hozzá szoktattuk őket, és ők is ezt igénylik, hogy állandó zaj vegye őket körül. Éjszakai csetelés, jön egy újabb hír, azonnal felzaklatja, nem bír aludni. Merénylet a saját lelkünk ellen, meg a gyermekeink lelke ellen, hogyha ezt így mi elfogadjuk. Van, aki mondja is, hogy hát én félek a csendtől. Én nem szeretem a csendet. Mert a csend az vádol. A csendben előjönnek azok a gondolatok, amelyek nagyon fontos gondolatok. Nem vagy rendben. Mi van veled? Mert a csendben vár ránk Isten, mert Isten mindig a csendben szólal meg. Mi lesz veled? Ezt mondja a csend, ezt kérdezi. Így ez nem mehet tovább. Keresned kell Istent. És akkor az ember elnyomja mindenféle zajkeltő eszközzel. Egy nyugati szaklapban jelent meg, hogy a neurózisok, pszichózisok száma azért gyarapodik olyan nagy mértékben a mi kontinensünkön ebben az időben, mert mindig máshoz akarunk igazodni, mindig másnak akarunk megfelelni. Meg kell felelnünk a főnöknek, teljesítenünk kell, meg kell felelni a házastársnak, feleségnek, sokan vannak, akiknek meg kell felelni mellékfeleségeknek is, hazudni kell, titkolni kell, és meg kell jegyezni, hogy kinek mit kell hazudni, és mit kell titkolni a másik elől. Ez borzasztó sok energiát igényel. Nem éri meg a játék. Hajlongani kell az egyik irányba, és a másik irányba pedig fölibe kell regedni. Szerepeket játszani. Ez állandó túlterheltséget jelentett. És hogyha egy motort állandóan túlterhelünk, az tönkre megy. Az emberi szervezet sem bírja ezt. Ezért jönnek elő ezek a súlyos lelki betegségek. A állandó fáradtság, a robbanás, amikor kirobban az ember, nem bírja tovább, és aztán összeroppan. A végén pedig cinikus lesz, és állandóan gúnyolódik mindenen, semmiben sem hisz. Mennyire fontos, hogy mihez igazodunk? Hát az életünk függ tőle. Luther Mártonról olvashatjuk azt, hogy amikor a birodalmi gyűlés elé citálták, ugye Worms-ba 1521-ben, akkor előtte megpróbálták megdolgozni. Hogy minél inkább sikerüljön a reformációt elfolytani. És a császárnak a helytartója, 5. Károly császárnak a helytartója hívta magához, ő megbeszélte ezt a bíborosokkal is, hogy most jól rá fog ijeszteni Lutherre. És akkor üvöltözött vele, torka szakadtából. És amikor ez ment egy ideig, akkor látta, hogy Luthert nem lehet megfélemlíteni. És akkor megkérdezte tőle, hogy mondja, doktor, maga nem fél? Luther azt mondta, uram, nem félek. De miért nem fél? Hiszen jogom van magát karóba húzatni. Jogom van elégettetni. Tényleg ráijesztett Lutherre. És azt mondja Luther, hogy tudom, de én ma reggel már egy nagyobb úr előtt álltam, mint ön. Ki az a nagyobb úr? Az élő Isten. Na éppen ezért mondom azt, hogy ha az Istent féljük, az bizony nagyon nagy erőt ad a lelkünkbe, hogy ne féljünk mondjuk mástól, más embertől, más helyzetektől, mert mindennél nagyobb úr előtt lehetünk, ha reggel az Isten igével indítunk. Ez nagyon-nagyon fontos. Elpárolog a félelem, hogyha a nagyobb úrhoz igazodunk. Teljes, tehát még egyszer mondom, teljes életrendezésre, teljes igazodásra van szükség. Mindent vele együtt kell csinálnunk, hogy okos legyen az az Isten tiszteletünk. Valaki régen, korábbi régi életében szüntelenül sikerekre tört, voltak is kisebb-nagyobb sikerei, de miközben ezeket elérte, már-már felmorzsolódott az élete. Sikerei voltak, de az élete nem sikerült. Mindent el tudott viselni. Ugye a sikerekre törő életnek előfeltétele az, hogy sok mindent tudjon az ember tűrni. És ő is ilyen volt. Szenvedést, bajt, csapást, mindent el tudott viselni. Egyetlen egy dolgot nem, a kötöttséget. Ha a legkisebb kötöttséget érezte az életében, már is robbant. És így robbant ki a házasságából is. Egyszerűen nem viselte el azt, hogy van kerítés. Persze hozzáteszem, a kerítés az véd, tehát nehogy azt gondoljuk, a kerítés az rossz. A lényeg legmélyén vallásos volt, de nem tudta elviselni az egyháza szigorú előírásait. Ő katolikus volt, szigorú előírások voltak. A liturgiát, törvényeit. és szakított az egyházával is lélekben. Olykor persze egyében egyszer elvetődött az Isten tiszteletre. A munkahelye kötöttségét sem tudta elviselni. Látjuk, hogy a negatív Isten tisztelet, hogy idézőjelbe tegyem ezt az Isten tisztelet szót, minden területére rávetült. Az Isten kapcsolatára, a házasságára, a munkahelyére. Munkahelyi kötöttségét sem tudta elviselni. Mindig késett, volt, amikor viszont tovább maradt benn, mint ahogyan kellett volna, vagy volt, amikor nem ment be, ahogyan a hangulata diktálta. Az életrendje is ilyen volt. Ötletszerűen élt állandóan, mindig improvizált. Állandó rendetlenség volt körülötte. Volt, amikor délben ebédelt, volt, amikor reggel ebédelt. Volt, amikor délben reggelizet akarom mondani, volt, amikor reggel pedig ebédelt. Teljesen össze-vissza élte az életét. Az egészsége is ilyen volt. A szíve, ugye így mondják az orvosok, aritmiás volt. A lélegzése, vérnyomása is hullámzó volt. És amikor egy alkalommal hallotta a lelkészét prédikálni, akkor egyszerűen a személy elleni támadásnak vélte azt, amikor hallotta, hogy hát, de hát az Isten a rendnek a lelke. Hát rend kell, hogy legyen az életünkbe. Bele kell illeszkednünk, igazodnunk kell ehhez a rendhez, amit az Isten teremtett. El is tűnt a gyülekezeti életből. És amikor évekkel később újra találkoztak, alig ismert rá a lelkész. Azt mondja, de jó színben van. Azt mondja, jól is vagyok. Rendbe jöttem. Amit nem hittem el a maga szolgálatainak, az életemnek egy nagyon mély pontján, a Bibliát olvasva elhittem Istennek. Abban a nehéz órában került a szemem elé ez a mondat. Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek az Istene. Melbevágott, és térdre kényszerített, és én megadtam magamat. Azóta ez az igelet életem tengelye, középpontja, gyógyítója. E körül átrendeződött az életem. Mindig, amikor valakinek sikerült lesz az élete, az itt kezdődik, hogy az élete tengelye, középpontja Jézus lesz. Ez történt nagyon sokakkal. Így folytatja. Amióta ez az ige életem középpontja lett, rend van a munkahelyemen, még az íróasztalomon is, és a fiókokban is. Hogy mi volt ott, hogyha maga azt tudná. De most már kihúzhatja akármelyiket. Rendet tartok az otthonomban, a konyhámban, és még az időbeosztásomban is. Napi rendet, sőt órarendet készítettem magamnak, és azt már hónapok óta többé-kevésbé meg is tartom. Sok felesleges dolgot elhagytam, kidobtam az életemből, sok mindent leegyszerűsítettem. Azóta az egészségem is jelentősen javult. A rendszeres templomba járást a katolikus egyház vasfegyelmének és a félelem gyümölcsének tartottam eddig. Azt hittem, a legtöbb ember azért jár misére vagy istentiszteletre, mert ha nem megy el, az bűn. Ezért én egyre hangoztattam, mindenütt együtt tudok lenni Istennel, bármikor, amikor akarok. De amikor az én igém átrendezte az életemet, be kellett vallanom magamnak, hogy ez a mindenütt nálam gyakorlatilag azt jelentette sehol. És a bármikor, semmikor volt. Be kellett vallanom becsületesen, hogy önmagamat csaltam meg. Azóta rendszeresen és pontosan járok Isten tiszteletre és bibliórákra. Az alapige mindig szól hozzám, bármilyen fáradt is vagyok. Azóta rendszeresen imádkozom. Addig csak akkor, ha éppen bajban voltam. Nem szerettem az ismétlődő imákat, ezért nem imádkoztam a mi atyánkot, mert abban is megkötöttséget éreztem. Most viszont, amikor úgy érzem, elkalandoznának a gondolataim, ha saját szavaimmal imádkoznék, újra és újra fennhangon elmondom az Úr imádságát. Minden sorára, szavára odafigyelek, végig gondolom. Rájöttem, hogy ez az imádság átsegít lelki szárasságaim sivár napjain. Most már minden nap rendszeresen olvasom a Szentírást. Reggel is, este is. Egész részeket olvasok a Bibliából. Fölfedezem, micsoda gazdagodás, ha egy könyvet, egy apostoli levelet egyfolytában elolvasok. Így fedeztem föl az ige nagyszerű összefüggéseit. Hogy mit veszít az, aki nem így olvassa a Bibliát? Addig olvasom az igét, míg megkapom tőle a napi parancsot, az útravalót, amit igyekszem is megtartani. Most már látom, amikor régebben arról panaszkodtam, hogy nekem nem szól az ige, akkoriban tulajdonképpen nem is igen olvastam, vagy figyelmetlenül olvastam. Fontos lett, hogy rendszeresen tisztálkodjak belülről, mégpedig úgy, hogy böjtölök. Igen, én, aki mindig csak nevettem a vallásom böjt parancsán, most böjtölök. De nem hússal és étellel, mert az számomra nem volna nehéz. Szóböjtöt tartok, mert fecsegő vagyok. Festékböjtöt tartok, mert szeretem kiszínezni a dolgokat. Nagyon vigyázok, hogy csak azt mondjam, ami van. Kritikaböjtöt is tartok, mert szeretek kritizálni más embereket. Olykor nyüzsgésböjtöt tartok, mert igen szeretek ide-oda menni. Máskor pénzböjtöt tartok, mert nehezen tudom beosztani. Időnként rákényszerítem magam, hogy két heti fizetésemnek csak a kétharmadát, vagy a felét költsem el. Annak elégnek kell lennie. A maradékot elküldöm, vagy odaadom valakinek. Nem kötöm meg magam, hogy eddig és eddig böjtölök. A kapott ige utasítása szerint kezdem, és addig böjtölök a megkezdett módon, míg új parancsot nem kapok az igéből. És akkor új böjtöt kezdek. De amióta vagy így, vagy úgy böjtölök, azóta soha nem tapasztalt erők szabadultak fel az életemben. Újra és újra meglepődöm, hogy mennyivel több idő, több telik azóta tőlem. Életem egészségesebb lett, egy szóval rendbe jöttem. Okos Isten tisztelet az élet minden területét érinti. Ekkor lesz a mi Isten tiszteletünk is okos, hogyha az ünneplést is áthatja, a születést, a munkát, a házasságot, a családot, mindent. Isten segítsen ebben mindnyájunkat. Amen. Imádkozzunk. Urunk, segíts, hogy hozzád igazodjunk, és a mai naptól kezdve mi is igényeljük azt, hogy megad nekünk a napi parancsot, hogy a másokhoz való igazodás ne tegye tönkre lelki életünket, egészségünket, hogy a másoktól való félelem ne roppantsa össze a szívünket, hanem csak tőled féljünk, téged féljünk, és csak hozzád igazodjunk, hogy nekünk is rendbe jöjjön az életünk. Amen.